3. Ajna azzal töltött a délutánt, hogy lecsutakolta és kikefélte nyiha a szőrét egy puha bőrtarabbal és egy száraz, tüskés bogáncsal. Neki is épp olyan pihentető volt, mint a lónak. John Delar mellette tevékenykedett, egy bogáncsal egyengette el a ló szőrén az összetapadt szálak hepehúpáit. Kifésülte az állat bozontos téli bundáját, bár a csikó inkább játszani akart, mint ácsorogni. Villám szőrének meleg és puha alsó rétege mostanra sokkal sűrűbbre nőtt. Ez emlékeztette a férfit, milyen hamar rájuk törhet a hideg. Ideje volt átgondolniuk, hol töltik majd a telet. Még mindig nem volt biztos benne, hogyan érez Ajla a mamutajok iránt, de legalább a lovak és a tábor lakói megszokták egymás jelenlétét. Ajla is érezte a feszültség enyhülését, de aggódott amiatt, hol töltik majd a lovak az éjszakát, ha ő bent lesz a földkunyhóban. Hozzá voltak szokva, hogy megosztoznak vele a barlangon. John Delar azzal nyugtatta, hogy jól meglesznek, hiszen azelőtt is odakint éjszakáztak. Végül Ajla úgy döntött, hogy Villámot a bejárat közelében kötik ki, tudván, hogy Nyiaha nem kószál el messze a csikójától, és felébreszti őket, ha bármi veszély fenyeget. Mire John Delar és Ajla elindultak befelé, már leszállt az este, a szél hidegre fordult, és hóillatát hozta magával. De a mamut tüze, ahol az emberek összegyűltek, a félig földbe ásott kunyhó közepén volt, védett, meleg helyen. Többen megálltak, hogy a korábbi étkezés behordott hideg maradékait csipegessék, kicsi fehér földi mogyorót, vadrépát, fekete áfonyát és felszeretelt mamut sültet. A zöldségeket és a gyümölcsöket kézzel csipegették, de Ajla észrevette, hogy a kisgyerekeket kivéve mindenki késelette a húst. Kíváncsian figyelte, ahogy valaki a fogaival megkaparintott egy nagyobb szeretet, majd egy felfelé csapódó késsel kisebb falatokra vágta anélkül, hogy levágta volna az órát. Kicsi, barna víztömlőket adtak körbe. Az ivóedények különböző állatok vízálló húgyhólyagjából és gyomrából készültek, és nagy élvezettel kortyoltak belőlük. Talut Ajlát is megkínálta az itallal. Erjedtnek tűnt, és valamiképp kellemetlen szaga volt, a nő száját némi édességgel és erős, égő ízzel töltötte meg. A második kínálást visszautasította. Nem ízlett neki, de úgy tűnt, John Delar élvezi. Az emberek ott csevegtek és nevetgéltek, ahol helyet találtak a padozaton, vagy prémeken és szőnyegeken a padlón. Ajla éppen egy beszélgetésre fülelt, amikor a zaj egyszer csak észrevehetően lecsökkent. Megfordult, és látta, hogy az idős mamut csendesen megáll a tűzhely mögött, amelyben csendes tűz lobogott. Amikor a társalgás zaja abba maradt, és mindenki ráfigyelt, felemelt egy kicsi, meggyújtatlan fáklyát, és a tűzbe tartotta, amíg lángra nem kapott. A visszatartott lélegzetek várakozó csendjében a lángot egy fal mélyedésben álló kis kőlámpáshoz vitte. A szárított zuzmóból készült kanóc sercegett a mamut zsírban, majd fellobbant, leleplezve egy dús idomú nőt ábrázoló mamut agyarszobrot. Ajla azonnal felismerte, habár sohasem látott még ilyet azelőtt. Ő az, akit John Delar Daninak hív, gondolta. Azt mondja, ő hordozza a nagy földanya szellemét, vagy egy részét talán. Túl kicsinek tűnt ahhoz, hogy az egészet elbírja, vajon mekkora lehet egy szellem? Gondolatai elkalandoztak egy másik szertartás felé, amikor megkapta a fekete követ, amelyet azóta is az amulett erszényében tart a nyakában. Minden ember szellemének egy részét az apró darab fekete mangán dioxid őrzi, és nem csak az ő törzsében lakókét. Akkor adták neki a követ, amikor javasasszony lett. Cserébe egy részt fel kellett áldoznia a saját lelkéből, így ha megmenti valakinek az életét, az a személy nem köteles szívességet tenni vagy értéket adni viszonzásképpen, mert ő már előre megkapta. Agasztotta a gondolat, hogy a lelkeket őrzi, annak ellenére, hogy halálra ítélték. Amikor Iza meghalt, Kreb elvette a követ Izától, így a lelkek nem tartottak vele a szellemvilágba. Tőle azonban senki nem vette vissza. Ha nála van a törzs minden egyes tagja szellemének egy része, akkor Broad őket is halállal sújtotta. Alott vagyok, tűnődött, mint már annyiszor azelőtt. Nem hitte, hogy az. Rájött, hogy a halotti átok ereje a hitben van. Ha a szeretteid nem ismerik el a létezésedet, és nincs hová menned, akár halott is lehetsz. Na de ő? Miért nem halt meg? Mi tartotta vissza attól, hogy feladja a küzdelmet? És ami még fontosabb, mi történne a törzsel, ha ő valóban meghalna? Vajon a halálával ártana a szeretteinek? Talán az egész törzsnek? Az apró bőr erszényt olyan nehéznek érezte a felelősség súlyától, mintha az egész törzs sorsát a nyakában hordozná. Egy ritmikus hang zökkentette ki a gondolataiból. Mamut egy kalapács alakú agancs darabbal dobolt egy mamut koponyán, amelyre geometrikus vonalak és szimbólumok voltak festve. Ajla a ritmuson túl igazi tehetséget fedezett fel, ezért figyelmesen nézett és hallgatott. A kivájt dobtest gazdag vibrálással továbbította a hangot, ami több volt, mint egy hangszer egyszerű rezgése. Amikor az öreg sámán a díszes csont dob különböző felületein játszott, a hang magasság és a hangszín is megváltozott, olyan teljes és finom változásokkal, hogy úgy tűnt, mintha beszédet csalna elő a dobból, mintha az öreg mamut koponya megszólalna. Mamut melkasa mélyéből kántálni kezdett, erősen modulált hangon. A dob és az ének összefonódott egy bonyolult hang mintává, majd a terem egyik másik pontjából is hangok kapcsolódtak be, kitöltve az alaphangot, és már attól függetlenül variálva azt. A dobritmust átvette egy hasonló hang a terem túloldalán. Ajla odanézett, és Diggit látta egy másik koponyán dobolni. Majd Tornek kezdett agancs kalapáccsal kopogni egy lapocka csonton, amelyre egyenletes távolságban piros vonalakat és ék alakokat festettek. A koponya dobok mély zengése és a lapocka magas hangjai gyönyörű, ismétlődő dallammal töltötték meg a földkunyhót. Ajla együtt mozgott a ritmussal, és észrevette, hogy mások is a zenére ringatják a testüket. Hirtelen elhallgattak a hangok. A csend megtelt várakozással majd elenyészett. Semmilyen hivatalos szertartást nem terveztek, csak egy fesztelen összejövetelt a tábornak. Egy kellemes estét egymás társaságában, hogy azt tegyék, amihez az emberek a legjobban értenek, beszélgessenek. Túli kezdte a bejelentéssel, amit nagy egyetértés fogadott, hogy Digi és Branagh esküvőjét a következő nyáron hivatalossá teszik. Beleegyező morajlás és gratulációk hangzottak, bár mindenki számított erre. Az ifjú pár sugárzott a boldogságtól. Majd Talut megkérte Vájmest, hogy meséljen a kereskedelmi útjáról, s ő beszámolt róla, hogy sót, borostyánt és kovakövet cseréltek. Néhányan kérdéseket tettek fel, vagy hozzáfűztek valamit a történethez. John Dallár érdeklődve hallgatta őket. Ajla nem értett mindent, és úgy tervezte, később kérdez a férfitól. Ezt követően Talut Danuk fejlődéséről érdeklődött, a fiatal fiú legnagyobb zavarára.
Tehetséges és ügyeskező. Néhány év tapasztalattal nagyszerű mester válik belőle. Szomorúak voltak, amikor eljött. Jól tanult, megérte egy évet távol lennie, tudósított Vájmez.
Helyeslően mormogott a csapat. Majd kis szünet következett, amit magánbeszélgetésekkel töltötte ki végül, Talut John Dallárhoz fordult. Az emberek újra izgatottan susogni kezdtek.
Kérlek, zelandoni ember, meséld el, hogyan jutottál el a mamutolyok oroszlán táborába?
Kérdezte a törzsfőnök. John Dallár kortyolt egyet az egyik kis barna bőrtömlőből, amelyben az erjesztett ital volt, körbenézett a várakozás teljes emberekre, majd rámosolygott Ajlára. Ezt már korábban is megtette, gondolta a nő egy kicsit meglepve, de rájött, hogy az alaphangulatot teremtette meg ahhoz, hogy elmondja a történetét. Így aztán megnyugodva ő is várakozás teljesen a férfira függesztette tekintetét.
Ez egy nagyon hosszú történet, vágott bele John Dallár. Mindenki bólogatott.
Pontosan ezt akarták hallani.
A népem innen messze él, messze, messze nyugaton túl a nagy anya folyó forrásán, amely a Berant tengerbe torkolik. Mi is egy folyó közelében élünk, akárcsak ti, de a miénk a nyugati nagyvízekbe folyik. A zelandoni nagyszerű nép, akárcsak ti, mi is a föld gyermekei vagyunk, akit ti Mutnak hívtok, mi Doninak, de ez mindkét népnek a nagy földanyát jelenti. Vadászunk és kereskedünk, és néha hosszú utazásokat teszünk. Az öcsémmel mi is nekivágtunk egy ilyen utazásnak.
Egy pillanatra behunyta a szemét, és arca fájdalmas görcsbe rándult.
Tonolán, az öcsém, tele volt életkedvel, és szerette a kalandokat. Ő volt az anya egyik kedvence.
A férfi gyötrelme túlságosan is valóságos volt. Mindenki tisztában volt vele, hogy nem a történet kedvéért színlel. Anélkül, hogy kimondta volna, rájöttek az okára. Nekik is volt egy mondásuk az anyáról, aki elvette tőlük azokat, akiket korábban a legjobban szerettek. John Dallár nem tervezte, hogy így kimutatja az érzéseit, önnön bánata meglepte, és nagyon zavarba jött tőle. De ilyen veszteséget mindenki megértett. Azzal, hogy önkéntelenül kimutatta a szenvedését, megnyerte az együttérzésüket, és mind melegséget éreztek iránta. Ez több volt, mint a szokásos kíváncsiság és szívélyesség, amivel a békés szándékkal érkező idegeneket általában fogadták. John Dallár mély levegőt vett, és próbálta tovább fűzni a történetet.
Hát az utazást kezdetben csak Tonolán tervezte. Én csak egy rövid úton akartam elkísérni, addig a helyig, ahol néhány rokonunk lakott, de végül úgy döntöttem, vele tartok. Átkeltünk egy kisebb gletszeren, ami a Donau forrása, a nagy anya folyóé, és úgy döntöttünk, végig követjük az útját. Senki sem hitte el, hogy képesek vagyunk megtenni. Nem vagyok benne biztos, hogy megtettük-e, de folyamatosan mentünk, sok mellékfolyót találtunk, és rengeteg emberrel megismerkedtünk. Az első nyár során egy nap megálltunk vadászni, épp a húst szárítottuk, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy egy egész csapat vesz körül minket, és ránk szegezik a lándzsájukat. John Delar belelendült, és lenyűgözte a tábort, ahogy elbeszélte a kalandjaikat. Jó történetmesélő volt, jó érzékkel ahhoz, hogy elnyújtsa az izgatott várakozást. A hallgatóságában bólogattak és egyetértően mormogtak, bátorították a beszélőt, és gyakran izgatottan bekiabáltak. A szavakkal beszélő emberek akkor sincsenek csendben, amikor hallgatnak, gondolta Ajla. Éppen úgy el volt bűvölve, mint a többiek, de egy pillanatra azon kapta magát, hogy a hallgatóságot figyeli. A felnőttek fiatal gyerekeket tartottak az ölükben, még a nagyobb gyerekek együtt ültek és csillogó szemmel hallgatták a karizmatikus idegent. Danug különösen elragadtatottnak tűnt. Előre dőlt és feszülten figyelt. Tanulán a kanyonba ment, azt hitte biztonságban lesz, miután a nőstény oroszlán eltűnt. Amikor oroszlán üvöltést hallottunk...
Ha, mi történt? Faggatta izgatottan Danug.
Ajlának kell elmesélni a történet további részét. Én ezek után nem sokra emlékszem.
Minden szem rászegeződött. Ajla megdöbbent. Nem számított erre, soha nem beszélt ekkora tömeg előtt. John Delar rámosolygott. Az a hirtelen ötlete támadt, hogy a legjobban úgy szoktathatja hozzá, hogy beszélgessen az emberekkel, ha rákényszeríti. Nem ez lenne az utolsó alkalom, hogy arra kérik, mesélje el az egyik élményét. Mivel mindenkiben élénken élt, mekkora uralma van a lovak fölött, az oroszlán története még hihetőbb lesz. A férfi tudta, hogy az izgalmas kaland csak fokozza a nő titokzatosságát, és talán, ha kielégíti a kíváncsiságukat a történettel, nem kell felhoznia a hátterét.
Mi történt, Ajla?
Fordult a nő felé Danug, még az elhangzottak hatása alatt. Rugi szégyellős és szűkszavú volt magasra nőtt bátyja mellett, de eszébe jutottak a korábbi alkalmak, amikor körbeülve történeteket meséltek, és úgy döntött, ideje valakinek az ölébe ülni. Danug szórakozott mosolyjal és öleléssel fogadta húgát, mert szeme Ajlán csüngött. Ajla körbenézett a felé forduló arcokon, próbált megszólalni, de az ajka száraz volt, a tenyerei pedig izzadtak.
Igen, hát mi történt? Kíváncsiskodott Leti.
Danug közelében ült, ölében Rájdeggel. A fiúcska nagy barna szeme izgatottsággal telt meg. Ő is szólásra nyitotta a száját, de senki nem értette a hangot, amit kiadott, kivéve Ajlát. Nem a szót magát, hanem a jelentését. Korábban is hallott hasonló hangokat, és megtanulta kimondani őket. A törzs tagjai nem voltak némák, de nem volt erősségük az artikulálás. Helyette kifejlesztettek egy gazdag és széleskörű jelbeszédet a kommunikációra, és csak nyomatékképp használtak szavakat. Ajla tudta, hogy a gyerek arra kéri, folytassa a történetet, és számára ez a szó hordozta ezt a jelentést. Ajla mosolygott, és egyenesen a fiúhoz intézte szavait.
Nyihahával vagyok, kezdett bele.
Amikor kimondta a kanca nevét, mindig úgy hangzott, mint egy lágy nyihogás utánzata. A gunyhó lakói nem jöttek rá, hogy a ló nevét mondja, hanem azt hitték, ez is egy csodálatos díszítménye az elbeszélésnek. Mosolyogtak és helyeslően bátorítóan bíztatták, hogy ugyanilyen lelkesedéssel folytassa.
Hamarosan kicsinye lesz. Egy hatalmas kicsinye, mesélte Ajla, közben kezét a hasa előtt tartotta, hogy megmutassa, milyen nagyra nőtt már a ló terhe.
Megértették és mosolyogtak.
Minden nap lovagolunk, nyihahának szüksége van rá, hogy kint legyen. Nem messze és nem gyorsan. Mindig kelet felé megyünk, mert arra könnyebb. Túl könnyű is, semmi újság. Egy nap aztán nyugat felé indulunk, hogy új vidéket fedezzünk fel.
Ajla belelendült, szavait egyenesen Rájdegnek címezte.
John Delar megtanította neki a mamutó nyelvet is a többi mellett, amiket ismert.
Ajla ezt mégsem beszélte olyan folyékonyan, mint a férfi nyelvét, hiszen az volt a legelső, amit megtanult. Sajátságos módon beszélt, de azt, hogy a beszéde miben különbözött a szokásostól, nehéz lett volna elmagyarázni. Kereste a szavakat, és egyre jobban zavarba jött emiatt. De amikor a fiúra gondolt, aki nem tudja magát megértetni a többiekkel, tovább próbálkozott. Csak azért, mert ő, a keverék gyerek kérdezte.
Oroszlánt hallok.
És maga sem tudta igazán miért, de az oroszlán szót egy fenyegető morgással kísérte, ami az egész világon egyet jelentett egy igazi oroszlánnal. Talán Rájdeg várakozás teljes tekintete miatt volt, vagy csak az ösztönei diktálták. Hallotta, hogy az egybegyűltek a félelemtől levegőért kapkodnak, majd idegesen vihogni kezdenek, végül boldogan helyeselnek. Ajla hátborzongatóan tudta utánozni az állathangokat, és ez nem várt izgalmakkal fűszerezte a kaland elbeszélését. John Delar is egyetértően mosolygott és bólogatott.
Egy férfi kiáltását hallom, Dzsondalára nézett, és a tekintete megtelt részvétel. Megállok. Mit évő legyek? Nyihaha vemhes a csikóval. Panaszos hangot hallatott, mint egy csikó. Leti egy mosolyjal jutalmazta érte. Aggodom lóért, de egy ember kiált. Újra hallom az oroszlánt, figyelek. Valahogyan sikerült neki az oroszlán üvöltést játékosnak feltüntetni. De hát ez bébi. Kanyomban megyek, tudom, hogy lónak nem esik bántódása. Ajla zavarodott tekinteteket látott, a szó, amit kimondott, ismeretlen volt a hallgatóság számára, bár Rydeg tudhatta, ha a körülményei mások voltak is. Ajla korábban elmondta Dzsondalárnak, hogy a bébi egy törzsi szó a csecsemőre. A bébi oroszlán, ismételte és megpróbálta elmagyarázni. A bébi oroszlán, akit ismerek. A bébi olyan, mint a fiam. Kanyomba megyek, és elkergetem az oroszlánt. Találok egy halott férfit. Másik férfi, Dzsondalár, nagyon megsebesült. Nyihaha vissza-vissza völgybe.
Vágott közbe egy hitetlenkedő hang.
Ajla felnézett, és látta, hogy Frebek az a férfi, aki korábban az idősebb asszonnyal vitatkozott hangosan.
Ezt akarod nekem bemesélni, hogy csak úgy odébb küldtél egy oroszlánt egy sebesült ember mellől?
Nem valamilyen oroszlán, bébi, erősködött Ajla.
Tehát mi az, amiről beszélsz?
Bébi, törzsi szó, azt jelenti gyerek, csecsemő. Nevet én adom oroszlánnak, amikor velem lakik. Bébi oroszlán, ismertem. Lovat is ismerem, nem félni.
Ajla szomorú volt, valami nem jól sült el, de nem tudta biztosan micsoda.
Hát, egy oroszlánnal éltél. Na persze,
gúnyolodott a férfi. Nem hiszed el, vágott közbe Dzsondalár, hangja dühösnek tűnt. A férfi hazugsággal vádolta Ajlát, és ő nagyon is jól tudta, hogy a történet igaz.
Ajla nem hazudik, jelentette ki, majd felállt, és elkezdte kioldozni a bőrszíjat, amely a derekán tartotta a bőrruháját.
A nadrág egyik szárát ledobta, és felfedte az ágyékát és combját elcsúfító mély, vörössebb helyeket.
Az oroszlán megtámadott, és Ajla nem csak a megmentőm, hanem tehetséges gyógyító is. Nélküle követtem volna az öcsémet a következő világba. Mondok valami mást. Láttam az oroszlán hátán lovagolni épp úgy, mint a lovon. Engem is hazugnak tartasz?
Egyetlen vendéget sem hívunk hazugnak az oroszlán táborban,
állt fel Túli, átható pillantást vetett Frebekre, próbált megelőzni egy kirobbanni készülő kínos jelenetet.
Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy csúnyán elbántak veled, és mi a saját szemünkkel láttuk a nőt, Ajlát lovagolni. Nem látom okát, miért kétkednénk benne, vagy benned?
Feszült csend támadt. Ajla összezavarodva tekintgetett egyikről a másikra. A hazug szót nem ismerte, és nem értette, miért mondta Frebek, hogy nem hisz neki. Ajla olyanok között nőtt fel, akik mozdulatokkal kommunikálnak. Nem egyszerűen jelbeszéddel, hiszen a törzsi nyelv olyan testmozdulatokat és kifejezéseket tartalmazott, amely árnyalta a jelentést és apró különbségeket adott neki. Lehetetlen eredményesen hazudni az egész testtel. A legtöbb, amit tenni lehet, hogy tartózkodik valaminek az említésétől, és mivel tudták ezt, engedélyezték a titoktartást. Ajla sosem tanult meg hazudni, de tudta, hogy valami nincs rendben. Olyan könnyen kiolvasta testükből az előtörő dühöt és rosszindulatot, mintha csak kiabáltak volna. Azt is tudta, hogy megpróbálják megakadályozni a harag kirobbanását. Talut észrevette, hogy Ajla a sötét bőrű férfira pillant, majd elnéz másfelé. Ranneknek támadt egy ötlete, hogyan enyhítse a feszültséget, és mivel terelje vissza a közönség figyelmét a történetmeséléshez.
Jó kis sztori volt, Dzsondalár!
Mennydörögte, és keményen Frebekre nézett.
Hosszú utazásokról mindig izgalmas hallani. Akarsz hallani egy történetet egy másik hosszú utazásról?
Igen, nagyon is. Mosolyok ragyogtak fel a legtöbb arcon. Mindenki megnyugodott. Ez volt a csapat kedvenc meséje, és nem volt elég gyakran lehetőségük arra, hogy megosszák olyan emberekkel, akik még nem hallották.
Ez Rannek története,
kezdett bele Talut. Ajla reménykedve nézett Rannekre. Szeretném tudni, honnan jön egy barna bőrű férfi oroszlán táborba. Rannek rámosolygott, aztán a tüzéből származó férfihoz fordult.
Ez az én históriám, de neked kell elmondanod, Vájmez.
Dzsondalár újra leült. Nem volt egészen biztos abban, hogy tetszik-e neki a beszélgetés fordulata, vagy talán Ajla érdeklődése Rannek iránt. Bár ez a helyzet jobb volt, mint egy nyílt vízszáj, és valójában ő is kíváncsi volt a sötét férfi elbeszélésére. Vájmez letelepedett, odabólintott Ajlának, rámosolygott Dzsondalára, és belekezdett.
Több közös van bennünk, mint a kő iránti érzéseink, fiatalember. Ifjúként én is tettem egy hosszú utazást. Dél felé tartottam. Először keleti irányba, majd elhagyva a Berhan tengert, egész úton egy sokkal nagyobb tengerpartját követtem, valahol messze délen. Ennek a déli tengernek rengeteg neve van, sok nép él mellette. Először a keleti vége felől kerültem meg, majd nyugati irányban, végül a déli oldal mentén, hatalmas erdős területeken át, ahol sokkal melegebb és esősebb az idő, mint itt. Nem próbálok mindent elmondani, ami velem megesett, azt megtartom egy későbbi alkalomra. Rannek történetét mondom el nektek. Amikor nyugat felé utaztam, megismertem egy csapatot. Néhányukkal együtt letelepettem egy darabig, és együtt kalandoztunk, de aztán nyugtalan lettem, és ismét útnak indultam. Látni akartam, milyen messze jutok el nyugat felé. Néhány év elteltével elértem egy helyre, azt hiszem nem messze a ti nagy vizetektől, Dzsondalár, de túl a szoroson, ahol a déli tenger beletorkolik. Ott megismertem néhány embert, akiknek olyan sötét volt a bőrük, hogy feketének tűnt, és találkoztam egy nővel. Egy nővel, aki lehengerelt. Hát talán először a mássága, az egzotikus ruhái, a színei, a ragyogó sötét pillantása. A mosolya lenyűgöző volt, és ahogy táncolt, ahogy mozgott, a legizgatóbb nő volt, akit valaha láttam. Vimes tisztán érthetően beszélt, és a mese annyira lenyűgöző volt, hogy nem is volt szükség színészkedésre. Az ömök igencsak tartózkodó férfi viselkedése észrevehetően megváltozott, amikor az asszonyt említette. Amikor beleegyezett, hogy a társam lesz, eldöntöttem, hogy vele maradok. Mindig is érdekelt a kő megmunkálása, már fiatal férfiként is, és ott megtanultam az ő módszerükkel kialakítani a lándzsa csúcsot. Mindkét oldalát lemetszették a kőnek, érted? Szavait egészen Dzsondalárnak címezte. Igen, mint egy baltát, bolintott a férfi. De a csúcsok nem voltak olyan vastagok és durvák. Jó technikájuk volt. Én is mutattam nekik pár dolgot. Elégedett voltam a módszereikkel, elfogadtam őket, különösen miután az anya megáldotta az asszonyomat egy fiú gyermekkel. Megkérdezte, mi legyen a neve. Náluk ez volt a szokás. Én a Ranneket választottam.
Ez mindent megmagyaráz, gondolta Ajla. Az anyja volt sötét bőrű. És miért döntöttél úgy, hogy visszajössz? Faggatta Dzsondalár.
Pár évvel Rannek születése után nehézségek támadtak. A sötétbőrű emberek, akikkel együtt laktam, egészen délről költöztek oda, és néhányan a szomszédos táborokból nem akarták megosztani velük a vadászterületüket. Különbségek voltak a szokásaik között is. Mindig győzködtem a társaimat, hogy találkozzanak velük, és beszéljék meg. De ehelyett mindkét félnél volt néhány forrófejű ifjonc, akik úgy határoztak, inkább döntsön a harc. Visszavágtak az első halál esetért, ami a következőhöz vezetett. Végül a táborunk lerohanásába torkollott. Jó védelmet építettünk ki, de a többiek sokkal többen voltak. Egy darabig folyamatosan tizedeltek minket, egyikünket a másikunk után. Egy idő múlva már az is félelmet és gyűlöletet szított, ha csak megpillantottak egy világosabb bőrű szemét. Bár én már az ő népükhöz tartoztam, elkezdtek gyanakodni rám és Rannekre. Az ő bőrszíne is világosabb volt, mint a többieké, és a tulajdonságai is másfajták. Beszéltem Rannek anyjával, és úgy döntöttünk, Rannekkel elmegyünk. Nagyon szomorú búcsú volt, elhagytam a családomat és sok barátomat, de nem lettünk volna biztonságban, ha maradunk. Néhány heveskedő meg akarta akadályozni a tervünket, de segítséggel az éj leple alatt megszöktünk. Észak felé indultunk a szoros felé. Tudtam, hogy laknak ott emberek, akik kis hajókat készítenek, hogy átszeljék velük a nyílt vizet. Ettől mindenki óva intett, mert rossz évszak volt, ez pedig még a legjobb adottságok mellett is nehéz próbatételt jelentett. De éreztem, hogy mennünk kell, és úgy döntöttem, kockáztatunk. Ez volt a legrosszabb döntés.
Szögezte le Vimes erősen szabályozott hangon.
De a csónak felborult. Csak Rannek és én utaztunk benne, és egy batyú tele a holminkkal.
Egy pillanatra szünetet tartott, mielőtt folytatta volna a történetet.
Még mindig messze voltunk az otthonunktól, és hosszú időbe telt, míg végül ideértünk a nyári gyűlés ideje alatt.
Meddig voltál távol? Érdeklődött Dzsondalár.
10-szer fordult az év, mosolygott rá Vimes. Elég nagy kavarodást okoztunk. Senki sem számított rá, hogy viszontlát, és még kevésbé számítottak Rannekre. Nezzi fel sem ismert, a húgom is még csak kislány volt, amikor elmentem. Ő és Talut akkor házasodtak össze is, éppen az oroszlán tábor felépítésén fáradoztak Tulival, a társaival és a gyerekeikkel. Meghívtak, hogy csatlakozzam hozzájuk. Nezzi örökbe fogadta Renneket, aki ugyan továbbra is az én tüzem fia, de mégis, még Danuk születése után is úgy vigyázott rá, mint a sajátjára.
Ekkor lélegzetvételnyi szünetet tartott, hogy a hallgatóság a kissé megemészthesse a hallottakat. Mindenki várta a folytatást. Bár legtöbbjük már ismerte Vájmez kalandos történeteinek nagy részét, úgy tűnt, mindig van egy új szál, vagy egy új csavar a mesében.
Hát én azt hiszem, Nezzi mindenkinek az anyja lenne, ha tehetné,
samolygott Túli, ahogy visszaidézte saját hazatérését.
Digi még csecsemő volt, és ő nem tudott betelni vele, hogy a gyerekkel játszon.
Nekem még egy anyánál is többet jelent,
fűzte hozzá Talut játékos vigyorral az arcán, és megpaskolta az asszony terebélyes fenekét. Volt nála egy másik vizes tömlő is, tele az erőteljes italal, amit egy nagy korty után körbeadott.
Hely, Talut, akkor majd jobban elbánok veled, mint egy anya.
Nezzi megpróbált mérges arcot vágni, de folytogatta a nevetés.
Vegyem ígéretnek,
incselkedett Talut.
Tudod, hogyan értettem, Talut?
Korholta Túli az óriást, elhessegetve az eléggé nyilvánvaló célozgatást a fívére és asszonya között.
Rájdeget sem hagyta elmenni, pedig ő olyan beteges, hogy jobb lett volna, ha távozik.
Ajla tekintette a gyereket kereste. Túli megjegyzése nagyon megbántotta. A nő szavai nem voltak szándékosan kegyetlenek, de Ajla biztos volt benne, hogy a kisfiú nem szereti, ha úgy beszélnek róla, mintha ott sem lenne. Ám semmit nem tudott tenni ellene. Nem tudta elmondani az asszonynak, hogyan érez. Túli anélkül, hogy belegondolt volna, azt feltételezte, ha valaki nem tud beszélni, nem is érez. Ajla meg akarta kérni, mondja el a gyerek történetét, de attól félt, talán szemtelennek tartják. John Dallard tette meg helyette, hiszen ő is ki akarta elégíteni a kíváncsiságát.
Nezzi, akarsz nekünk Rydegről mesélni?
Azt hiszem, Ajlát különösen érdekli. És engem is.
Nezzi lehajolt és elvette Letitől a gyereket, majd a saját ölébe ültette, amíg összeszedte a gondolatait.
Megacéroszra vadásztunk, tudjátok, az óriási szarvasra, nagy agancsokkal,
kezdett bele.
És azt terveztük, építünk egy karámot, amibe belehajtjuk őket. Ez a legjobb módja a nagy agancsúak levadászásának. Amikor először vettem észre a nőt, aki a vadászterületünk közelében rejtőzött, nagyon furcsálódtam. Ritkán látni lapos fejű asszonyt, de ha igen, akkor sem egyedül.
Ajla előre dőlt, és feszülten figyelt.
Nem szaladt el még akkor sem, amikor meglátta, hogy figyelem, csak amikor megpróbáltam közeledni hozzá. Akkor láttam, hogy terhes. Azt gondoltam, biztosan éhes, ezért hagytam kint neki némi élelmet a rejtek helye közelében. Reggelre eltűnt az étel, ezért letettem neki még egy adagot, mielőtt tábort bontottunk. Azt hiszem, láttam párszor a következő napokban is, de nem voltam biztos benne. Majd egy este, amikor a tűz mellett dajkáltam Rúgit, újra megpillantottam. Felálltam és próbáltam megközelíteni. Újra elfutott, de úgy mozgott, mint akinek fájdalmai vannak, és rájöttem, hogy vajúdik. Nem tudtam, mit tegyek. Segíteni akartam neki, de mindig elfutott, és már kezdett sötétedni. Szóltam Talutnak, aki néhány emberrel utána ment.
Nagyon furcsa volt,
tűnődött Talut, és hozzáadta az ő részét Nezzi történetéhez.
Ezt hittem, körbe kell majd fognunk és csapdába ejtenünk, de amikor rákiáltottam, hogy álljon meg, csak leült a földre és várt. Nem úgy tűnt, mint aki megijedt tőlem. Amikor magamhoz hívtam, felkelt és követett, mintha csak tudná, mit kell tennie, és azt, hogy nem akarjuk bántani.
Hát nem tudom, hogy tudott-e egyáltalán járni, folytatta Nezzi. Annyira erős fájdalmai voltak. Gyorsan megértette, hogy segíteni akarok neki, bár nem tudom, mennyire voltam hasznára. Abban sem voltam biztos, hogy túléli és felnevelheti a babát. Habár még csak nem is kiáltott fel egyszer sem. Végül hajnal tájt megszületett a fia. Meg voltam lepve, amikor megláttam, hogy vegyes lelkekből született. Bármilyen kicsi volt is, nyilvánvaló volt, hogy más, mint a többiek. Az asszony nagyon gyenge volt, azt gondoltam, jobban küzd majd az életért, ha megmutatom neki a fiát, aki él. Úgy tűnt, örül, hogy láthatja. De azt hiszem, túl messzire kószálhatott, és túl sok vért veszített addigra. Mintha csak feladta volna. Meghalt, mielőtt felkelt volna a nap. Mindenki azt mondta, hogy hagyjam ott a babát, hadd halljon meg az anya mellett, de épp Rúgit dajkáltam, és rengeteg tejem volt. Nem volt nagy gond őt is a mellemre tennem.
Védelmezve átölelte a fiút.
Tudom, hogy gyenge. Ó, talán ott kellett volna hagynom, de akkor sem szeretném jobban, ha a sajátom lenne. Egy pillanatra sem bántam meg, hogy megtartottam. Rydek felnézett Nezzire nagy, barna, csillogó szemével, majd átkarolta a nyakát, és fejét a mellkasára fektette. Nezzi ringatta, miközben tartotta. Néhányan azt mondják állat, amiért nem tud beszélni, de én tudom, hogy érti, amit mondunk neki. Nem egy szörnyszülött, tette hozzá, és dühös pillantást vetett Frebekre. Csak az anya tudja, miért keverte össze a lelkeket, amikből született. Majd küzdött, hogy visszatartsa a könnyeit. Nem tudta, ezek az emberek hogyan reagálnának a könnyekre. A sírása mindig aggodalommal töltötte el a törzs tagjait. Nézte az asszonyt és a gyermeket, és elárasztották az emlékek. Fájdalmasan vágyott rá, hogy megölelje a fiát, és újból elszomorodott Iza miatt, aki befogadta és gondját viselte annak ellenére, hogy ő is épp oly másnak számított a törzs tagjainak szemében, mint Rydek az oroszlán táboréban. De mindennél jobban kívánta, hogy bárcsak elmagyarázhatná Nezinek, mennyire meghatotta a tette, mennyire hálás neki Rydek miatt, és maga miatt. Megmagyarázhatatlan módon azt súgta valami ajlának, hogy Iza jóságát is meghálálná azzal, ha találna rá valami módot, hogy Nezziért tegyen valamit. Nezi, Rydek tudja, suttogta lágyan. Ő nem állat, nem lapos fejű. Ő a törzs gyermeke, mások gyermeke. Tudom, hogy nem állat, Ajla, nézett rá Nezzi. De mi az a törzs? Olyan emberek, mint Rydek anyja. Ti azt mondjátok, lapos fejűek, ők azt, hogy törzs, magyarázta.
Hogy érted azt, hogy azt mondják, törzs? Ők nem tudnak beszélni, vágott közbe Túli.
Nem mondanak sok szót, de beszélnek. A kezükkel.
Honnan tudod, morogta Frebek. Mitől vagy te ilyen okos?
John Dallár mély levegőt vett, aztán visszatartotta. Várta Ajla válaszát.
Azelőtt a törzselélek. Úgy beszélek, mint ők. Nem szavakkal, amíg John Dallár nem jön, motyogta Ajla. Az én népem régen a törzs.
Döbbent csend támadt, amikor megvilágosodott nekik szavainak jelentése.
Hogy érted, a lapos fejűekkel laktál? Ezekkel a mocskos állatokkal?
Frebek undorodva felkiáltott, felpattant és hátrálni kezdett.
Hát nem csoda, hogy nem tud rendesen beszélni. Velük élt, épp olyan rossz ez a nő is, mint ők. Mind állatok, beleértve a te vegyes förmedvényedet is, Nezi!
A tábor felbojdult. Még ha valaki egyetértett volna is vele, Frebek ezúttal túl messzire ment. Átlépett a vendégekkel szembeni udvariasság határán, és sértegette a főnök társát. De már oly régóta szégyenkezett amiatt, hogy egy olyan táborhoz tartozik, amely befogadta a vegyes lelkek szörnyszülöttjét, és a lelkén még mindig rajta ült a Fréli anyjával történt legutóbbi veszekedésük árnya. Valakin ki akarta tölteni a dühét. Talut felkiáltott Nezzi és Ajla védelmében. Túli sietett megóvni a tábor becsületét. Rozi kajánul vigyorogva buzdította Frebeket és lehúrogta Frelit. A többiek zajosan hangot adtak a véleményüknek. Ajla egyikről a másikra nézett, legszívesebben a fülére tapasztotta volna a kezét, hogy megszüntesse a ricsajt. Hirtelen Talut mennydörgő hangja intette őket csendre. Elég hangos volt ahhoz, hogy mindenki ilyetten elhallgasson. Majd mamut doppergése hangzott fel. Csillapító, csendesítő hatása volt.
Ezt hiszem, mielőtt bárki bármit is mond, meg kell hallgatnunk Ajla mondani valóját,
szögezte le Talut, amikor elhallgatott a dob. Minden figyelem rá szegeződött, egyre növekvő kíváncsisággal akarták kideríteni, ki ez a titokzatos idegen. Ajla nem volt benne biztos, hogy bármit is mondani szeretne ezeknek a zajos, heves embereknek, de tudta, hogy nincs más választása. Majd azt gondolta, és hajszálnyit felvetette az állát, ha hallani akarják, hát elmondja nekik, de reggel elutazik.
Én nem emlékszem fiatal évekre, kezdett bele Tétován. Csak földerengésre és barlangi oroszlára, aki megsebzi lábam. Iza mondja, folyó mellett talál, mi is a szó, mamut, nem ébren.
Eszméletlenül.
Iza megtalál eszméletlenül. Évem hasonló Rydekhez, de fiatalabb. Talán 5 év. Fáj lábamon barlangi oroszlán karmolása. Iza, javasasszony, meggyógyít láb. Kreb, mogur. Mint mamut, szentember. Ismeri szellemvilágot. Kreb megtanít törzsi nyelvre. Iza és Kreb egész törzs vigyáz rám. Én nem vagyok törzsi, de ők vigyáz rám.
Ajla próbált mindent felidézni, amit John Dallár mondott neki a mamutojok nyelvéről. Nem tetszett neki Frebek megjegyzése, hogy nem tud rendesen beszélni, nem kevésbé, mint a többi sértése. John Dallára pillantott, akinek ráncba szaladt a homloka. A férfi azt szeretné, hogy legyen valamivel óvatosabb. Nem volt egészen biztos benne John Dallár mi miatt aggódik, de talán nem szükséges mindent megemlítenie.
Felnövök a törzsel, de elhagyni. Keresem többieket, mint én. Én...
Megállt, hogy kiszámolja az ide illő szót.
14 év akkor. Iza, mondja, a többiek élnek északon. Hosszú ideig keresem, de nem találom őket. Majd találok egy völgyet, és maradok. Jó nekem a tél alatt. Ölök lovat húsnak, majd látok kicsiny lovat, ő bébiét. Nincs népem. Fiatal ló olyan, mint bébi nekem. Én gondozom kicsi lovat. Később találok fiatal oroszlánt, megsebesült. Viszem az oroszlánt is, de ő felnő, elhagy, keres társat. Én lakom a völgyben 3 évig egyedül. Aztán jön John Dallár.
Ajla megállt. Senki nem szólalt meg. Magyarázatát olyan egyszerűen adta elő minden színészkedés nélkül, hogy csak is igaz lehet bármilyen nehéz is elhinni. Még több kérdés merült fel, mint amennyit megválaszolt. Vajon tényleg magukhoz vették a lapos fejűek és felnevelték? Tényleg tudnak beszélni, vagy legalábbis kommunikálni? Tényleg olyan emberiek tudnak lenni, mint ők? És mi a helyzet a nővel? Lehet emberi lény annak ellenére, hogy a lapos fejűek között nőtt fel? Rájuk telepedő csendben Ajla Nezzit és a kisfiút nézte. Eszébe jutott egy eset még a törzsel való élete elején. Krebb tanította kézjelekkel kommunikálni, de volt egy gesztus, amit magától tanult meg. Ezt a jelet gyakran mutatták a babáknak, és mindig gyerekek használták, azok előtt az asszonyok előtt, akik gondjukat viselték. Eszébe jutott, hogyan érzett Iza, amikor először mutatta meg neki a jelet. Ajla előre lépett, és azt mondta Rydegnek.
Én mutatok neked szó. Szó mutat kézzel.
A fiúcska felállt, szemében csillogott az érdeklődés és az izgatottság. Mint mindig, most is megértette, amit mondtak neki, és a kézjelek említése tétóval elkesedést ébresztett benne. Mindenki figyelő tekintete előtt Ajla megmutatta neki a jelet. A fiú megpróbálta utánozni, elmélyülten és zavartan. Majd hirtelen kiült az arcára a megértés mélységes öröme. Kijavította magát, mire Ajla mosolygott és bólintott. Rydek odafordult Nezihez és a jelet felé mutatta. Nezi kértően Ajlára nézett.
Ő azt mondja neked, anya,
magyarázta.
Anya?
Suttogta Nezi, majd becsukta a szemét, hogy visszaszorítsa a könnyeit. Olyan szorosan ölelte a fiút, amelyben benne volt minden törődése a fiú iránt.
Talut, láttad? Rydek anyának szólított. Soha nem gondoltam volna, hogy megérem a napot, amikor Rydek anyának hív.